a mi segítségünk és együttlétünk megáltatása, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, fohászkodjunk Urunkhoz a mai est áldásaiért. Urunk, köszönjük, hogy énekelhettük ezeket a szép énekeket, hogy ébredjünk fel, hiszen bizonyság tevő lelkek vagyunk, azokkal akarsz tenni bennünket, feladatod van, ami számunkra, küldetésed van. Ebben a világban nem véletlenül vagyunk itt, nem céltalanul vagyunk itt ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk mi is, még a bukásainkból, vereségeinkből is sokszor elbukunk, sokszor nem tudjuk elvégezni azt, amit reánk bíztál. De köszönjük, hogy te újabb győzelmeket tartogatsz a mi számunkra, és abban is győzedelmes adsz, amiben talán eddig nem tudtunk győzedelmeskedni. Köszönjük, Urunk, a mai estének az áldását, csendjét, örömét. Köszönjük, hogy újabb ígét adsz a mi számunkra, és abból a te áldott szavadat, üzenetedet. Könyörülj rajtunk, attól, hogy megértsük azt, hogy mai estén mit akarsz nekünk mondani, és adjad, hogy azt be tudjuk építeni az életünkben és szolgálatunkban. Könyörülj így rajtunk, és áldj meg minket gazdagon. Amen. Folytatjuk tovább, drága testvéreim, Keresztelő Jánosról szóló sorozatunkat. Két ígét fogok felolvasni mai estén is. Az első íge a János evangéliuma első részének a 8. verse, majd a János evangéliuma 5. részéből a 35. vers, annak az első fele. Tehát a János evangéliuma első részéből a 8. vers, amely így hangzik: nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Ő égő és fénylő lámpa volt. Ő égő és fénylő lámpa volt. Drága testvéreim, elindultunk egy szép úton, amelyen Keresztelő Jánosnak az életét, szolgálatát vesszük számba. Láttuk azt, hogy Keresztelő János Isten országának egy csodálatos eszköze lehetett egy nagyon fontos időben, döntő időben, az Ó és Új Szövetségnek a küszöbén lépett fel. Istennek a küldötte, követe volt. Nem ő volt az első követ, hiszen Isten már nagyon sok követet küldött az ő népéhez, ehhez a világhoz, prófétáknak az egész sora hirdette már a szabadítást, az evangéliumot, amit Isten már ott a bűn színhelyén, a paradicsom kertben megígért az elbukott, elveszett ember számára, de Keresztelő János egy különleges követ volt, olyan, aki Jézus Krisztusnak az útkészítője lehetett, aki elkészíthette az ő útját, aki egy nehéz munkát végzett el, hiszen nagyon sok szívet fel kellett készíteni arra, hogy majd alkalmas legyen Jézus szavának, üzenetének a befogadására. Keresztelő Jánosnak adatott az út törésnek a nehéz munkája, gőgös szíveket, gőgös embereket kellett az ő gőgjükből, beképzeltségükből, képmutatásukból ki rángasson, hogy úgy mondjam, lerángasson az alázatba, ugyanakkor nagyon elesett, nagyon nyomorult embereket, akik kétségbe voltak esve, hogy ők, nekik még esélyük sincsen az Isten közelébe kerülni, akik mindenki megvetett, akiket a többi emberek lenézték, azokat pedig a kétségbeesésnek a völgyéből fel kellett emelje, és meg kellett mutassa nekik, hogy ők igenis értékes emberek, akiket a kegyelem formálhat, akiket Isten felhasználhat az ő szolgálatában. A mai estén, drága testvéreim, az első igét és a másodikat is János evangéliumából olvastam fel. János evangéliuma egészen más, mint a többi evangélium. Nem annyira az események érdeklik Jánost, hanem az, ami mögötte van. Ha szabad ezt így mondani, akkor János mindig háttér információt szolgáltat. Különben a kedves testvérnek, hadd mondjam már, hogy keressem meg majd Reményiknek a János evangéliuma című versét. Gyönyörűen mondja el Reményik azt, hogy János mennyire más, egészen más, külön áll a többi evangélistától. Nem érdeklik őt a pásztorok, bölcsek, ilyen dolgok, nem érdeklik ők. Direkt az ígére tekint ő a mély, benső igazságokat ragadja meg. És így keresztelő Jánossal kapcsolatosan is János nem a születésének a körülményeivel foglalkozik. Ezt őt nem érdekli tulajdonképpen. Nem ez a fontos a számára, hanem az érdekli, hogy ki is volt keresztelő János. Erre a kérdésre ad ő választ. Az első válasz az magának keresztelő Jánosnak a szájából hangzik el, vagy mondta is ezt keresztelő János. Amikor az emberek őt körülvették, amikor ő, hogy úgy mondjam, befutott ember lett, és egyenesen azt gondolták róla, hogy ő a Krisztus, mindenki elkezdte őt szinte, hát egyfajta imádattal körülvenni, és akkor János nagyon határozottan mondta azt, hogy vigyázzatok emberek, nehogy egy nagy félreértés legyen itt, nehogy egy nagy tévedésbe essetek. Nem én vagyok a világosság, nem én vagyok a Krisztus, hanem én csak bizonyságot teszek a világosságról. Pedig testvéreim, mennyire tetszik sokszor az embernek, az valljuk meg őszintén, amikor emberek felemelnek bennünket. Látjuk ebben a világban, hogy emberek mennyire fürödnek, hogy úgy mondjam, az embereknek a tiszteletében, mennyire szeretik az emberek azt, hogyha körül rajongják őket, felemelik őket. De János leleplezi ezt a nagy veszélyt, ami ott van a keresztjének közösségében is, hogy nehogy már embereket imádjunk, nehogy már emberekről többet gondoljunk, mint amit nekünk szabad lenne gondolni. Testvéreim, én nagyon döbbenten figyelem sokszor itt az anyaországban, például a televízióban, hogy minden második szava az embereknek itt az, hogy imádom. Imádom a töltött káposztát, imádom az unokámat, imádom ezt vagy azt, és hát szinte egy-egy adásban 10-szer, 20-szor elhangzik ez a mondat. Döbbenetes ez, testvéreim. Talán nem is veszik észre az emberek, hogy tulajdonképpen mit mondanak, hogy milyen eretnekséget mondanak, hogy milyen bűnbe esnek ezzel, hogy imádom. És ezt nagy emberek is sajnos mondják, olyan emberek is, akikre felnéznek az emberek, olyan, akikre felnéz egy egész ország, nemrég egy nagy sportoló, aki nem tudom hány aranyérmet hozott haza. Azt láttam, és egymás után 5-szer, 6-szor mondta, hogy ő mennyire imád úszni, mennyire imádja ezt a sportot. Hát igen, nagyon vigyázzunk, testvéreim. Az ige nagyon komolyan megmondja, keresztjének azok az emberek, akik nem hajlandók az ember imádásba beleesni. Nem akarjuk vádolni a katolikus testvéreinket sem, persze, de sajnos hát ők is beleestek ebbe a hibába. Nyilván nekünk protestánsoknak is megvannak a magunk bűnei. Nekünk is ugyanúgy megvan, és a magunk házatáján kell sepernünk, de látjuk azt, hogy a szenteknek az imádata, hogy milyen döbbenetes, hogy sokszor azok nagyobbakká lesznek, mint az Úr Jézus Krisztus. Sokszor persze a protestánsoknál is, én egy évet Nagyszebenben tanultam a német teológián, a szászoknak a teológiáján, és azt mondtam már egy hónap múlva, hogy nektek van egy óriási Lutheretek, és van egy pici Krisztusotok, mert sokkal többet beszéltek Lutherről, mint amennyit Jézus Krisztusról beszéltek. Keresztelő János, hogy úgy mondjam, helyre teszi ezt a kérdést bennünk. Nem én vagyok a Krisztus, nem én vagyok a világosság. Én csak bizonyságot teszek a világosságra. Én nem magamhoz akarlak hívni benneteket, én nem magamhoz akarlak kötni benneteket, én Krisztushoz akarlak kötni benneteket. Ne hozzám jöjjetek, én csak segítség akarok lenni a ti számotokra, hogy ti eljussatok Krisztushoz. És testvéreim, az egész Szentírás, hát hogy úgy mondjam, kínosan vigyáz arra, hogy nehogy beleessünk az ember imádásának a hibájába. Hát testvéreim, figyeljétek meg a Szentírást, hogy milyen kínosan vigyáz a Szentírás arra, hogy a legnagyobb hithősöknek is a bűnei mind fel vannak írva a Bibliába. Ábrahámtól kezdve egészen Pálapostolig mindenkinek a hibája, hogy Noé részegen fekszik, pedig igaz ember volt, az is meg van írva. Csodálatos ember volt, de ott kell legyen a bűne, és Ábrahámnak ott kell legyen a hazugsága, és Dávidnak ott kell legyen a parázdasága, és Péternek a tagadása, és Pálapostolnak a damaszkuszi út előtti élete, hogy a dühtől liheget. Vajon miért, testvéreim, le akarja a Szentírás ezeket az embereket, hogy vessük meg őket, és azt mondjuk, hogy hát, ők is csak ilyenek voltak, hogy magunknak könnyebben megbocsásunk. Hát, ha még Ábrahám is csak ennyire vitte meg Jákob, akkor én ahhoz képest még kicsoda vagyok. Szó se róla, testvéreim. Azért, egyrészt azért, hogy nehogy beleessünk ebbe a hibába, az ember imádásnak a hibájába. Másrészt pedig, testvéreim, azért van ez így, hogy mi nem vihetjük többre, mint addig, hogy mi kegyelemre szorult bűnösök vagyunk. Mi kegyelemre szorult bűnösök vagyunk. Se Pál nem vitte többre, se Ábrahám nem vitte többre, se Luther, se Calvin. Luthernek ez volt az utolsó szava, hogy koldusok vagyunk, ez az igazság, a kegyelemnek a koldusai. Ez az egyik hiba, testvéreim, amiben mi beleeshetünk ebben a vonatkozásban. És Keresztelő János azért mondja ezt, hogy mi őrizkedjünk ettől a hibától. De a másik hiba pedig az, hogy lebecsüljük az embereket, akár magunkat is lebecsüljük. És ez is hiba lehet, testvéreim. Mert mondtam azt, hogy Jézus a maximális tisztelettel, a maximális elismeréssel beszél Keresztelő Jánosról. Annak ellenére, hogy majd fogjuk látni, egy egész estét ennek fogunk szentelni, hogy Keresztelő János is hozzánk hasonló ember lévén, az ő hite is egy adott ponton nagyon megingott. Elkezdett ő is kételkedni, a nagy Keresztelő János, a legnagyobb az asszonyok közül, amikor oda a börtönbe került, majd bőven fogunk ezzel foglalkozni. De Jézus ezt nem említi, Jézus nem veti ezt a szemére, megérti, hogy János abban a helyzetben, amiben volt, hát elcsüggett és elkeseredett, hiszen ő azt hitte, hogy most az Isten országa hatalmas erővel fog megvalósulni, és ott kell legyen a börtönben egy ilyen diktátornak, egy ilyen hát késóvár embernek a börtönébe is, hát kénye kedvének kiszolgáltatva. De Jézus nagyon nagy elismeréssel beszél róla, és ez a legszebb mondat, amit itt olvastam, hogy Jézus bizonyságot tesz Jánosról, és azt mondja, hogy ő egy égő lámpa, a Károli fordításnak a szép szava, amit meg is szoktunk már, hogy szövétnek volt. Jézus ezt a farizeusokkal való vitájában mondja el, amikor beszélgetnek, hogy miért nem fogadják őt el, miért nem fogadják el azt, hogy ő a világosság, és elmondja azt, hogy keresztelő Jánosban ti először nagyon bíztatok, nagyon hittetek, nagyon oda voltatok keresztelő Jánossal. És most miért nem hisztek abban, akire keresztelő János előre mutatott? Mert ő égő szövétnek volt, világító szövétnek volt. Testvéreim, keresztelő Jánosnak is az életében, és Isten minden gyermekének az életében az a csodálatos dolog történik, hogy Isten meggyújt bennünk valamit. Isten az ő szent lelke által, hogy úgy mondjam, lángra gyújtja a mi életünket. Egyszer csak elkezd égni bennünk valami csodálatos dolog, valami csodálatos tűz, és ez egy csoda, hogy ez felgyúl az emberben, nem mindenkiben gyúl meg, még azokban se gyúl ki, akik hallgatják Isten igéjét. Hát ott van a pünkösdi történetben, állítólag az írásmagyarázók azt mondják, hogy ott talán több százezer ember lehetett, százezer ember, vagy 150 000 ember lehetett, és csak 3000 emberben gyújt fel ez a világosság. A többik csak a csúfolódásig vitték. Csak addig vitték, hogy azt mondták, hogy ezek édes bortól részegedtek meg. Testvéreim, ezt nem tudjuk megmagyarázni. Ez egy csoda. Erre csak rácsodálkozni lehet a magunk életében, hogy Istenem, hát ki vagyok én, hogy bennem ezt a szikrát felgyújtottad, hogy bennem hitet ébresztettél, nem vagyok jobb a többi embernél. És sokszor látjuk, hogy emberek, akikkel hasonló sorsban voltunk, talán hasonló neveltetésben voltunk, akik ugyanúgy hallották Isten igét, ugyanúgy láttak követendő példákat az életükben, ugyanúgy hallgattak evangélizációkat, ugyanúgy részesei voltak áldásoknak, és mégsem gyúlt fel bennük. De kegyelem ez, testvéreim, felgyúlt-e már benned ez a szikra? Mert ez egyszer csak elkezd égni az emberben, és érezzük mi is ennek a munkáját, ennek a csodálatos hatását, hogy ez dolgozik bennünk, hogy ennek hatása van az életünkben, hogy ez megmozgat bennünket, hogy ez elkezd égetni bizonyos dolgokat, ki éget a szívünkből, és elkezd világítani ez a fény, és elkezd világítani azoknak, akik körülöttünk vannak, és akik körülöttünk élnek. Igen, testvéreim, mert erre nagy szükség van. Nagy szükség van a világosságra. Azért, mert nem véletlenül mondja a János evangéliuma is, hogy a világosságnak a sötétségben kell fénylenie. Egy sötét világba érkezett meg. A tegnap este már foglalkoztunk ezzel, mondtam néhány mondatot arról, hogy az a világ is egy sötét világ volt, és a mi világunk is egy sötét világ, testvéreim. Mindenek előtt óriási a tudatlanság ebben a világban. Döbbenetes az, hogy mi mindent összezagyválnak az emberek sokszor, hogy mennyi minden összezavarodik a hitükben, mennyiféle vallásból, innen, onnan kapkodnak, a keleti vallásokból, mindent össze-vissza, egy óriási zűrzavar van az embereknek a fejében. Nem tudják, nem látják világosan az életüket. Tudatlanság van, bár a tudás megnövekedett, a tudomány nagyon nagyra növekedett, de az emberekben a belső tudás, a lelki dolgokra nézve való tudás, az üdvösségre való tudás, az nagyon kevés, testvéreim. Hóseás nagyon fájdalmasan mondja azt, hogy elvész a népem, mert tudomány nélkül való. Ugye, ott az a szó van, hogy Isten ismeret nélkül való. Nem ismeri az Istenét, és ha nem ismeri az Istenét, akkor önmagát sem ismeri. Calvin az egész institúciója elején azt mondja, hogy az embernek két dolgot kell tudnia, hogy kicsoda Isten, és hogy kicsodák vagyunk mi. És ezt kell tudnunk, testvéreim, és az igének a fénye ebben segít nekünk, és ezt a fényt kell árasszuk. Találkozunk emberekkel, akik kérdésekkel küzdenek, akik nem látják ezeket a dolgokat, nincsen biztos ismeret az emberekben. Ugye a Káténk szerint a hitnek az első része az a biztos ismeret, hogy mi biztosak vagyunk abban, amit mondunk. A teológiák is nagyon elbizonytalanodtak. Én amikor Hollandiába tanultam, azért nálunk, hála Istennek, mondjuk a kolozsvári teológián azért elég határozottan mondtak bizonyos dolgokat, mondtak igazságokat, de én ott döbbentem meg, hogy a teológiákon is körülbelül így hangzik a tanítás, hogy elmondja a professzor azt, hogy ez lehet így, ötféle lehetőség van, és ti választhatok egyet. Hát igen, ide jutott a kereszténység. Ezért erőtelenedett el a kereszténység, és ezért sok ember vonzódik például a mohamedánizmushoz, mert ők biztosat mondanak, ők nem bizonytalankodnak abban, amit mondanak. De a keresztények bizonytalanok lettek. A keresztények nem tudnak határozott nemeket és határozott igeneket mondani, nem tudnak állást foglalni bizonyos kérdésekben, erkölcsi kérdésekben. Milyen zűrzavar van ebben is manapság, testvéreim. A tolerancia nevében mindenféle bűnt megtűrnek, és ez a világ nagyon sokszor az egyházat is, ez döbbenetes, testvéreim, csak arra akarja felhasználni, hogy az egyház mindenféle bűnre és perverzitásra igent mondjon. Hogy az egyház igazolja az embernek az erkölcsi züllését, az embernek az erkölcsi romlását. Igen, keresztelő János abban a világban, amikor szintén nagyon nagy bizonytalanság volt a Mesiás felől is, a Mesiásnak a személye felől, a Mesiásnak a munkája felől, Isten országa felől, akkor égő szövétnek volt. Keresztelő János nem bizonytalankodott, nem azt mondta, hogy így is lehet, úgy is lehet, hanem azt mondta, hogy ezt kell nektek tenni. A vámszedőknek ezt kell tenni, a katonáknak ezt kell tenni, akinek két ruhája van, annak azt kell tenni. Ő határozott válaszokat adott. Testvéreim, ez a keresztény ember, és ezt kell tegyük mi, ez a mi munkánk, ne féljük ezt megtenni. Ne féljünk határozottan képviselni Jézus Krisztust. És Isten erre akar felhasználni bennünket. És ez nem kicsi dolog, testvéreim. És itt látjuk azt, hogy mi magunkban semmik vagyunk, testvéreim. Nyilván, hogy mi tudjuk azt, hogy mi semmik vagyunk önmagunkban. De éppen az, ami bennünk van, amit Isten a Szent Lelke által felgyújtott, a hit által Isten mégis világító szövétnekekké, lámpásokká akar formálni bennünket. Calvin évében, 6 évvel ezelőtt, 4 előadást írtam Calvinnal kapcsolatosan, és az egyik előadás az a Calvin lelki gondozásáról írtam. Nagyon érdekes, van egy szép holland könyvem erről, és az a csodálatos, testvéreim, hogy Calvin, aki egyrészt, hogy úgy mondjam, kimondja az igazságot az emberről, hogy az embernek a szíve egy bálvány, gyár, elmondja az embernek a romlottságát. Az a csodálatos, hogy például, amikor Calvin megírja az ő leveleit a mártíroknak, akik az életüket kellett adják az evangéliumért, akkor Calvin, hogy úgy mondjam, elvárja azoktól az emberektől, hogy hősök legyenek, hithősök legyenek. És Calvin elmondja ezeknek az embereknek, hogy én tudom, hogy ti is feeling szívű emberek vagytok, és féltek a haláltól, és féltek azoktól a kínzásoktól, és féltek attól, hogy mit fogtok mondani, ugye, hogy egész procedúra előzte meg ezeket a kivégzéseket, amíg eljutottak a mágiára, eljutottak a kivégzésig. De Calvin azt mondja, hogy titeket az Isten kegyelme hősökké tud tenni. Abban a helyzetben, amiben vagytok, ti hősökké kell legyetek. A hitnek a hősei kell, hogy legyetek. Mert Isten végzi el ezt bennetek. Igen, testvéreim, ez volt a csodálatos a keresztelő János életében. Ő is csak egy ember volt. Ő is csak hozzánk hasonló ember volt. Neki is megvoltak a kételjei. Neki is megvoltak a gyenge pontjai az életében. De az volt a csodálatos, hogy őt ez a szikra, a Szentléleknek az ereje, a Szentléleknek a tüze, hát abban a helyzetben világító lámpássá tette. És testvéreim, nehéz helyzetekben Isten bennünket is azzá tehet. Én csak a saját életemből szeretnék egy pillanatot elmondani. A múlt rendszerben nyilván még akkor történt ez. Én ezt nem csak azért mondom el, nem azért, hogy ezzel valamit is dicsekedjek. Elsőnek jutottam be a teológiára nagyon magas médiával, de azt el kell mondjam azért, mert hogy megértsétek a dolgot, és mikor katonának vittek bennünket, megpróbáltak már beszervezni a szekuritáti ügynökeinek, hogy kollaboránsok legyünk, hogy besugók legyünk, ugye tudjátok, ez nagyon szomorú dolog Erdélyben, most megtörtént az átvilágítás, és kiderült az, hogy a lelkészeknek egy negyede volt kollaboráns, a református lelkészeknek, minden négy közül egy a titkos szolgálatnak az embere, besugója, sajnos nagyon sokan pénzt is elfogadtak, ezért most nagyon sok probléma van, emiatt ugye egy híres professzor, teológiai tanárt most meg is fosztottak a palástjától, emiatt sajnos, ugye, mert hát mindegy, hogy hogyan kollaborál, de hivatott, a lényeg az, hogy hivatott engem a titkos szolgálatnak az ember, egy magyar ember volt, szerencsétlen, ungvári ezredes, és hát azzal kezdte, hogy fiam, te nagyon ügyes gyermek vagy, elsőnek jutottál be a teológiára, mi büszkék vagyunk rád, és nagy terveink vannak veled. A tervünk az, hogy ahogy elvégezted a teológiát, téged azonnal küldünk bármelyik nyugati teológiára, mehetsz Hollandiába, mehetsz Amerikába, Angliába, Svájcba, ahova te akarsz, oda mehetsz, ülsz 2 évet, 3 évig, amíg doktorálsz, és 5 év múlva teológiai tanár leszel. Hát azért akkor nálunk zártak voltak a határok. Nem lehetett menni már még Magyarországra se nagyon abban az időben, és hát azért ez egy fényes karriert festett le az ember elé, úgy beleremegtem, hogy hát milyen jó lenne nyugatra menni, tanulni, doktorálni, és jött a kísértő persze abban a pillanatban, de hát én, aki elég félénk ember vagyok különben, és hát mindig is féltem, és gyomorideggel mentem oda erre a kihallgatásra is, hogy mi lesz, hogy lesz. Aki volt ilyen helyzetben, az tudja, hogy mit jelentett, és még a katonaságnál is voltál. De az Isten engem is akkor, hogy azt mondjam, hit hősített, és azt mondtam ennek az ezredesnek, hogy figyeljen ide, ezredes elvtárs, mert annak kellett szólítani. Én inkább a legkisebb gyülekezetben maradok Erdélyben, és inkább soha nem lépem át ennek az országnak a határait, de azt, amire ön akar engem rávenni, én ezt soha nem fogom megtenni. Ez kegyelem volt, testvéreim, nagy kegyelem volt, és az Isten megadta később, és olyan jó volt nekem az, amikor eljött, ugye, 8 év múlva a változásnak az ide, hogy elmehettem, a doktorátus már nem jött össze, mert kiestem a tanulmányból, de nem baj, az Isten nekem sok örömet ad a gyülekezeti szolgálatban, és sok áldást ad így, de ott van az a jó lelkiismeret, hogy én akkor az Isten kegyelméből ezt a nemet ki tudtam mondani, és ez egy olyan igen lett volna, hogyha ilyen áron értem volna el valamit, amit soha aztán jó lelkiismerettel nem tudtam volna magamnak se megbocsátani, és jöhetett volna a szégyen is rá, mint ahogy sokakra jött ez a szégyen. Igen, fénylő szövétnek kell legyünk, testvéreim. Ez a mai esténknek a leckéje. Engedjük, hogy gyújtson meg bennünket Isten szent lelke. Engedjük, hogy ezt a lángot lobogtassa. Élesszük ezt a lángot, tápláljuk ezt a lángot magunkban. Szüntelenül kérjük azt, hogy Isten egyre jobban tegyen bennünket alkalmassá erre a szolgálatra. Jézusnak ott van a szép mondása a hegyi beszédben, hogy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák azt az emberek, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Testvérei, mit kívánhatnék én a mai estén többet, jobbat nektek is, magamnak is, mint hogy Isten szent lelke ezt rólunk is tudja elmondani, hogy fénylő lámpások vagyunk ennek a világnak a sötétségében, azon a helyen, ahol Isten állított bennünket, tudjunk, ahogy a kicsi gyermekének mondja, hogy kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Mindjárt fogjuk énekelni az éneket is, hogy az evangélium fényénél bárha fellobogna a mi szívünk és a lelkünk, hogy tudjuk ezt a szent szolgálatot, amit Keresztelő János betöltött, mi is betölteni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a bizonságtételt, köszönjük a te drága szavadat, üzenetedet, amellyel a mai estén is szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy Jánosnak olyan nagy volt az alázata, hogy ő úgy el tudta hárítani magától az embereknek az imádatát, és ki tudta mondani azt, hogy nem én vagyok a Krisztus, nem én vagyok a világosság, hogy nem önmagamhoz akarom hívni az embereket, kötni az embereket, hogy engem imádjanak, engem csodáljanak, hanem ő rámutatott a bárányra, rámutatott Jézus Krisztusra, ő hozzá vitte az embereket, vezette az embereket. Urunk, add nekünk is ezt az alázatot, és őrizd meg bennünket az emberek imádásának, az emberek dicsőítésének, a szörnyű bálvány nyozásától, bálvány imádásától, hiszen látjuk, hogy mi van ebben a világban, mi folyik ebben a világban, hogyan veszik körül a sztárokat, hogyan veszik körül az embereket, sokszor politikusokat. Könyörülj ezen a világon. Köszönjük, hogy mi egyedül téged imádhatunk mindenek előtt és mindenek fölött. De köszönjük azt, hogy azt is megtanítottad, hogy azért te az embert is naggyá teszed, nem önmagában, hiszen önmagában semmi az ember, gyarló, bűnös, nyomorult, kárhozatra méltó, de azáltal, hogy te meggyújtod a szívében, a lelkében a szikrát, a hitnek a szikráját, az ígének a tűzét. Köszönjük, Urunk, ezt a lángot, köszönjük, hogy mi hihetünk a te ígédnek csodálatos világosságában, hogy a szövétnek, hogy az eligazítás, hogy abban nem kell kételkednünk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hogy nem kell abban kételkednünk, hogy az a te szavad, hogy azt te mondtad, hogy az zsinór mértéke az életünknek. Urunk, segíts bennünket egy ilyen világban, ahol a sok tudatlanság van, meg a helytelen tudás, a helytelen ismeret, ahol az erkölcsi kérdésekben is teljes a káosz, teljes a zűrzavar. Mi határozottak lehessünk, tudjunk határozott nemeket és igeneket mondani, igent a te szavadra, a te ígédre, a te akaratodra, és nemet a bűnre, nemet mindarra, ami ellenkezik a te akaratoddal, nemet mindarra, ami sérti a te dicsőségedet. Urunk, köszönjük, hogy a te kegyelmed, úgy ahogyan láttuk Calvinnál is, hősökké tud formálni bennünket, a hitnek a hőseivé, akik sokszor nehéz történelmi helyzetekben, szituációkban helyt állhatunk, bizonyságot tehetünk. Urunk, adjad, hogy ott, ahol vagyunk, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyenken, a rokonaink között, az utcán, az emberek mindenfajta közösségében sugározzon rajtunk, és rajtunk keresztül a te fényed és a te világosságot, hogy megláthassák ezt az emberek a jó cselekedeteinkben is, a bizonyság tételünkben is, a szavainkban is. Urunk, kérünk, hogy tégy bennünket is fénylő lámpássá, fénylő szövétnek ki, és adjad, hogy ennek a fénye világítson, és ennek a fénynél mások is megtaláljanak téged. Adjad, hogy így tudjunk ezzel a drága üzenettel, küldetéssel haza menni a mai estén is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mai estén is hoztam két verset, drága testvéreim. Az első azért, az egy világi vers, de egy nagyon-nagyon szép vers, nagy költőnknek, Petőfi Sándornak a verse. Azért gondoltam, azért, hogy ezt a verset elmondjam, hiszen 56-ra emlékeztünk az 56-os eseményekre, azokra, akik abban a történelmi helyzetben, szituációban hősökké lettek, és atyáinkra, akik azért megjárták a kommunizmusnak a poklát és börtöneit. Édesapámnak a kedvenc Petőfi verse ez, és ezért is nagyon szeretem ezt a verset. Ez a vers a rab. Te éretted harcolék szabadság, simráncra verve lábam és karom, világosság téged szomjazálak, s mint vakondok föld alatt lakom. Mikor üt a megváltás órája, mikor üt a boldog óra már, mikor újra szabad léget szívok, s te újra rám sütsz áldott napsugár. Len az élők nagy koporsajában, a börtönben így sóhajt a rab, s Isten tudja már, hogy hányadikszor, hiszen olyan régi, régi rab. Vagy tán még csak egy pár kurta napja, hogy a sírnak testvérébe bújt. Nagy művész a fogság szenvedése, minden órát századokra nyújt. Nem napok, nem, évek teltek el már, amióta ide vettetett. Hosszú kínos évek, míg fölvésték homlokára sötét nevöket. És fejét már régen a szegény rab bilincsével verte volna szét, de egyetlen társa reménység megragadta fölemelt kezét, a reménység, hogy ő még szabad lesz, múljék itt bár éltének fele, hátra levő meglevő felét az édes szabadságban tölti le. és ezért várt, és ezért nem zúzta bilincsével szerteszét fejét. Várva várt, s a lomha évek száma feje felett meggyülekezik. S végén jött e holló seregnek, végre jött egy szép fehér galamb, hogy jött az áldott hírnek meghozója, hogy utolszor van ma ott alant. Nyílik, nyílik im a börtön ajtó, kezéről leveszik a vasat. Fölsikolt, és összerogy, örökre, örömében szíve meghasott. A másik szintén egy rabról szól, ez Turmezei Erzsébetnek talán a legdrámaibb vers, amit ő írt, legalábbis amit én ismerek. Ez a Barabásról írott vers, ezt próbálom elmondani. A címe az, hogy aki helyett a Krisztus vérezett. Emlékszem, kemény bilincsbe berten, bénultan ültem a hideg kövön. Sötétség, bűn és vád töltötte lelkem, ijesztő csend kietlen börtönön. Halál, oly mindegy, csak nagy néha lázadt valami bennem, életvágy talán, s akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset börtönön falán, neki az ajtó rozsdamart vasának, sámsonkarokkal, ki a fényre ki, ahol szabad mezők újjongva várnak, s ahol az élet szent magvát veti. Néha, és máskor rémek, megremegtem, a szívemen hideg, kemény marok. Egy síron túli hang titkos hívása, jöjj, jöjj, Barabás, nem, nem akarok. Barabás, ha, ez nem a rém hívása, ezért ezer torokból tör ki, ó, elég. Ez a halál, jön értem síromása, és nem kiálthatok felé, hogy nem ég. Most súlyos léptek, fegyver csörrenése, szoborrá dermet minden tagom, egy érdes hang, Barabás, szabad lettél, le a bilincseket. Először mint egy álom, de lehullanak mégis. Tántorgó lábaim előtt kitárt kapu áll, rám vár az élet, rám vár, előre hadd köszöntsem őt. Merre, hová, nagy céltalan örömmel futottam, míg nem bősz tömegbe vitt, zúgó tömegben torpant meg a lábam, Pilátust láttam, népem véneit, s ott állt egy ember, nagy szúró tövissel megkoronázott véres tört alak, vállán vörös palást, kezében nátszál, hogy le nem roskat annyi kín alatt. Gyenge, törékeny, vad lelkemmel érzem, szelíd, egészen más, mint én vagyok. Arcán csend, nyugalom, megtört szemében valami fönröntúli fény ragyog. Ki ez az ember? Megkövülten állok, én rám tekint, ki ő, és mit védhetett? Valaki szól, a názáreti Jézus, őt feszítik meg ma Barabás helyett. Olyan hosszú út vezet a Golgotára, én végig jártam. Két lázadó szemem odatapadt, vonagló alakjára, ott égett minden gyilkoló szemen, szegen, és nem tudtam többé levenni róla. A szemek fénye, az a szent ajak, a hulló vér, múlott a perc, az óra, felejthetetlen percek és szavak. Szívemen gigászi nagyra nőttek, látván kemény gránit hegyek. Helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, jöttem alá a gyászhegyéről én is, s ölbe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam lázadó kezemmel, amely addig csak gyilkolt és rabolt, s akkor tudtam meg, hogy Barabás megholt, az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vágytam, haladni csendben, ahogy ő haladt, aki helyettem roskat le a porba, Golgota útján a kereszt alatt. Helyettem, ez a szó zengi át az életem, napfénygyanánt ezt tündököl felettem, s az eget is ez nyitja meg nekem. Ki az? Kizörget kérdik, Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett, s kitárják akkor újongó örömmel a gyöngykaput, fehér angyalkezek. Szépen. Akkor énekeljük, záró énekül a 396-os énekünknek a második és harmadik versét áldásra várva, és utána még kérem a testvéreket, maradjanak bent. Egy könyvemet szeretném néhány mondatban bemutatni a testvéreknek istentisztelet után. Akkor a második és harmadik versét. Azért, szeretett atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen.
Kedves testvéreim, meghallgatjuk mindjárt ezt a pár percet, még a könyvismertetést, illetve köszönjük szépen az Úrnak is a mai igei üzenetet, és egyúttal jelzem, hogy holnap este is találkozunk, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap esténkre is. És átadom akkor a szót még erre a pár percre, hogy hadd beszéljen a könyvéről.
Igen. Testvéreim, egy könyvet hoztam el nektek, a második könyvemet, sajnos az első könyvemet már nem tudtam elhozni, mert az 11 kiadást ért meg, és már nem tudják újra nyomni a lemezek, elromoltak. De a második könyvem jelent meg most az idén, és ezt hoztam el nektek nagy szeretettel. A címe a könyvnek az, hogy Barangolások bibliai tájakon, de nagyon fontos az alcíme a könyvnek, ami így hangzik, hogy régi helységek mai üzenete. Hiánypótló könyvként írtam meg ezt, illetve nem könyvnek írtam meg, hanem én 26 éve írom az Erdély Református Egyház kerület újságjába, az üzenetbe az áhítatokat, és ott jelent meg ez 3 éven át sorozatban, és most egy összesített kiadás ez. Egy hiánypótló könyv ez, mert én legalábbis a magyar nyelvterületem, a lelki irodalom, az építő irodalom területén nem találkoztam hasonló könyvvel, és ez adta az ötletet, hogy ezt a könyvet meg kéne írni. 50 helységről írtam, bibliai helységről, és mindig azt az üzenetet, tehát leírom a fejezetekben azt, hogy mi történt azokban a helységekben, és hogy mi az ma nekünk 2016-ban Szegeden az Isten üzenete. 2 fejezetet szeretnék röviden bemutatni, egy pici ízelítőt kapjatok erről. Az első város, ami a Bibliában szerepel. Megkérdezem a testvérektől, hogy melyik az a város vajon. Ki tudná azt megmondani? Tiszteletes úr, hallgasson. Melyik? Nem? Attól félek, hogy nem. Nem? Nem. Sokkal korábbi. A Mózes első könyve 4. részében Kain építette ezt a várost. Ő volt az első városépítő, és Énók, az új fordítás szerint Hánókról, a saját fiáról nevezte el. De mi ennek az üzenete? Hát ez úgy született ez a város, hogy egy Isten megjelöli Kaint, hogy őt ne öljék meg. Isten védelmébe akarja venni Kaint, hogy őt, mint gyilkost is az ő kegyelmében részesítse. Kain erre azt mondja, hogy én köszönöm ezt szépen, nekem ez nem kell. Én felépítem a magam városát. Én felépítem a magam Isten nélküli egzisztenciáját. A város eredetileg így született meg, mint amiben az ember azt gondolja, hogy kiteljesedik, a saját dicsőségéről szól, ahonnan Istent kizárhatja. De milyen csodálatos, testvéreim, az, hogy Isten nem mondott le a városokról. Isten szereti a várost. És az új szövetségnek 2 nagy embere kimondottan szerette a várost. Az egyik Lukács evangéliuma, hiszen az összes többi evangéliumban 30-szor szerepel a város név, Lukács egyedül 93-szor beszél a városról. De volt egy másik ember, aki kimondottan szerette a várost, és ez Pál apostol volt. Pál apostol mindig a nagyvárosokba ment, mert tudta azt, hogyha a nagyvárosokat megnyeri, akkor ott nyert ügye van, és ott hirdetheti, és onnan majd ki sugárzik az evangélium. A másik, egy nagyon különös fejezet, az azért mondom el, mert az itt született Magyarországon. A Biblia Szövetség, ha jól tudom, meghívott egy híres svájci professzort, Max Péter Tídét, aki tartott egy rendkívül érdekes előadást Emmausról. Emmausnak az az érdekessége, elmondta ebben az előadásban, hogy nagyon sok Emmaus nevű helység volt Izraelben. És a nagy nevű Emmausok, azok körülbelül 40 kilométerre voltak Jeruzsálemtől. Volt egy 4000 lakosú nagy település. És akkor azok a Biblia kritikus régészek azt mondták, hát a Biblia hiába írja, hogy 165 futamatnyira, az 11,4 kilométer, téved a Biblia, nem igaz, és próbáltak áskálódni ott 40 kilométerre. Meg is kapták azt az Emmaus. De voltak hívő régészek, akik azt mondták, ha a Biblia azt írja, hogy 11,4 kilométerre van, akkor az ott kell legyen. És megkapták a bibliai Emmaust. Na mi az izgalmas kérdés, testvéreim, hogy melyik evangélista írja meg az Emmausi, ezt már tudjuk, igaz? Melyik? Melyik evangéliumban van az Emmausi tanítványok történet? Csak egy evangéliumban van. Melyik? Nem? Nem János? Lukács! A Lukács evangélium. A Lukács evangélium a 24. részében. De mi az érdekes? Mi volt Emmaus? Emmaus volt Jeruzsálemnek a rózsadombja. A leggazdagabb emberek laktak itt. Elit emberek. Mert a régészek megkapták a házakat, hatalmas, csempézett házak, gyönyörű fürdők voltak. De miért írja meg Lukács az evangéliumában? Azért, mert Lukács ezt az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is egy magas rangú római tisztviselőnek ajánlotta, akiről azt mondta ez a híres professzor, biztos, hogy nem a kisujjából szopta, hogy minden valószínűség szerint Lukácsnak a gazdája lehetett, Lukács, mint orvos, rabszolgája lehetett, valószínű, hogy felszabadította Lukácsot, és Lukács meg akarta hálálni neki ezt, mivel hálálhatta volna meg jobban, mint hogy megírta neki az evangéliumot. De mi volt az üzenete neki? Ide figyelj, Teofilus! Te azt gondolod, hogy Jézusnak ilyen csóró halászok voltak csak a tanítványa, ilyen félanalfabéták, ilyen egyszerű szegény emberek. Látod? Jézusnak voltak a nagyon gazdag emberek közül is tanítványai. Az elit közül, a felső 10 000 közül is nagyon gazdag emberek, nagyon híres emberek. Ha az Emmausi tanítványok nagyon gazdag emberek, elit emberek lévén Jézusnak a tanítványai lettek, miért szégyellenél te, Teofilus, ennek a Jézus Krisztusnak szintén a tanítványa lenni? De mi ennek az üzenete ma, testvéreim? Hát az, hogy Jézusnak ma is vannak ilyen csóró tanítványa, mint amilyen én is vagyok, mi is, kicsi, névtelen emberek, ugye, akik elérünk egy kisebb közösséget, de hogyha egy nagy ember lesz Jézusnak a tanítványa, mondjuk egy országnak az elnöke, egy Jimmy Carter, vagy én nem tudom, egy amerikai elnök, vagy egy magyar miniszter, az sokkal többet tehet az Isten országáit. Egyrészt, mert rá figyelnek az emberek. A nagy embereknél a picula is másképpen van. Nekik van piculájuk, és az Isten országát azzal is kell építeni. Pénzre is szükség van az Isten országa építésében. Imádkozzunk a gazdag emberekért. Imádkozzunk a nagy emberekért, hogy Jézusnak legyenek ilyen emberek közül is tanítványai. Hát ezt a két fejezetet így röviden bemutattam, nagyon sok ismert nevet fogtok találni, mint Antiókia, Sodoma és Gomora, Betlehem, Damaszkus, Róma, Jeruzsálem, Korintus, stb. De egy csomó olyan hely van, legalább fele, amiről a nevén kívül nem sokat tudunk. Lásd, ugye, Énok, vagy ilyen helyek, mint Berseba, vagy például Gibeon, Gilgál, Hebron, Ráma, Kádes, Rámót, Sikem, ugye, hát ezek nem olyan sokat mondanak a mi számunkra. Ezekről írtam, amit ha ki meg fogja vásárolni a könyvet, azt arra kérem itt a végén, tetszenek olvasni egy ilyet, hogy olvasandó ígék. Ezek nagyon fontosak. Én a Heidelbergi KT-nak az első könyvemet is így írtam meg, hogy a végén az ígéket oda tettem. Először azt kérem, hogy tessenek kikeresni az ígéket, tessenek elolvasni ezeket az ígéket, mert azokból merítettem. Ott vannak leírva azok a történetek, amik hát segítenek. Egy pár kép is, vagy 20-valahány kép is illusztrációként, fehér-fekete képek ezek, mert a színes, ott már a piculával baj van, akkor már sokkal drágább a könyvnek a kiadása, mert a picula sok helyen gondot okoz, de azért így is egy picit szemléltetik ezek a képek. Én nagy szeretettel hoztam ezt a könyvet. Én úgy gondolom, hogy egy bibliaolvasó ember számára ez segítség lehet. Persze egy szerény könyv, én mindig is mondom, hogy én szerény könyveket írok, egyszerű könyveket írok, de én hiszem, hogy ezek segíthetnek bennünket. A piculáról levén szólva 1000 forint a könyvnek az ára, és mindenkinek majd időm szerint, Isten tiszteletek előtt vagy után szívesen dedikálom a könyvet. Köszönöm a figyelmet, és Isten áldását kívánom.